Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Milyen hatással volt a pandémia az elmúlt egy év amatőr sportjára? Mit lehet elmondani?
A pandémiának nagyon sok negatív hatása volt, tudjuk ezt sorolni hosszan, de azt tapasztaltuk, hogy az aktív életmód, az aktív turizmus és a mozgás az szinte minden területen előtérbe került. A Magyar Turizmus Ügynökség készített egy kutatást, hogy amikor nyaralni mennek az emberek, mármint 2020 nyara előtt történt mindez, akkor milyen típusú nyaralásokat szeretnének is. Minden ezt a közvélemény kutatást többször megismételték, és minden esetben az jött ki, hogy a legtöbben aktív módon szeretnének nyaralni, ez megerőzte a wellness turizmust, a városnéző turizmust, minden egyedet. Úgyhogy nagyon nagy figyelmet kapott ez a terület, és igazából érezhető, hogy pont amikor így az embereket bezárták, akkor növekedett az igény a rendszeres mozgásra is. Elég csak megnézni a kerékpár számlálók adatait, azt lehet látni, hogy például Budapesten és más nagyvárosokban hihetetlen módon megnövekedett a kerékpározásnak a részaránya a közlekedésen belül. De az is nagyon érdekes, hogy a tavalyi esztendőben nyár elején adtuk át a Tiszafüred-Koroszló közötti kerékpárutat, és év végére decemberre az itt elhelyezett kerékpáros számláló már 100 000 főt mutatott. Az előző évben a Tisza-tó körül, Kiskörénél a gátőrök számolták az áthaladó kerékpárosokat, és az előző években így alig haladta meg az 50 000-et ez a létszám, amit a kerékpárosok mutattak. Úgyhogy igazából elmondható, hogy a Tisza-tónál egy olyan kétszeres növekedés volt tetten érhető az elmúlt évben, de nagyon jelentős a növekedés a Velencei-tónál, nagyon érezhető a növekedés Balatonnál. Tehát az emberekben a tavalyi esztendőben erőteljesen növekedett az igény, hogy valamilyen módon aktívan éljék az életüket, aktívan töltsék a szabadságukat.
Azt meg lehet becsülni? Van olyan adatuk, hogy nagyjából hány százalékkal vagy hányszorosára nőtt a szabadidejét aktívan töltő emberek száma, mondjuk akár a sportolók száma?
Hát ezt nem tudjuk teljesen pontosan megmondani, hiszen nagyon sokféle aktivitás van, amiről nagyon-nagyon kevés adatunk van. Igyekszünk egyre több adatot összegyűjteni, ezért nagyon sok kerékpáros számlálót telepítettünk az országba, rendszeresen végzünk közvélemény kutatásokat. Egy dolog biztos, hogy lendületet kapott az aktív életmód, de egyébként ez folyamatosan felszálló ágban volt. Nem itt kezdődött, tehát amikor a kormány engem kinevezette aktív Magyarországért kormánybiztosnak, már azelőtt is nagyon sok lépés történt az egészséges életmódért. Gondolhatunk itt a chipszadótól elkezdve a mindennapos testnevelés bevezetéséig, és nagyon komoly eredmények is látszanak, például az igazolt sportolóknak a száma 2010-hez képest 2,5-szeresére növekedett, de ha megnézzük például a BSI rendezvényeken résztvevőknek a számát, azért ezt a BSI-t mondom, mert Magyarország a legnagyobb szabadidős sport rendezvény szervezője. Itt is a 2012-es 90 000-ről 2018-ra már 145 000-re növekedett a BSI rendezvényeken sportolók száma, és azt kell mondjam, hogy nem csak a BSI rendezvény, nem csak azt lehet mondani, a legnagyobb magyarországi sportesemény szervezőnek az eseményén résztvevők száma növekedett, hanem 2010-ben körülbelül 65 félmaratont szerveztek Magyarországon, ebben 2019-hez 250 fölé növekedett. Tehát, hogy nem csak a sporteseményeknek, a résztvevőinek a száma növekedett, hanem a sportesemények száma is rendkívüli mértékben. Ez ugye azt mutatja, hogy folyamatosan növekszik Magyarországon az igény. És talán ennek is köszönhetem a kinevezésemet, mert a kormány azt szerette volna, hogyha ezeket az aktív fejlesztéseket, ezeket valaki összefogja, koordinálja, és ezért történt a kinevezésem, és én azt hiszem, hogy a 2020-as esztendőben egy nagyon nagy lendületet tudtunk venni, hiszen nagyon-nagyon sok kerékpárút épült, 26 megújult turistaházat adtunk át az elmúlt időszakban, futókörök, bringaparkok épültek, tehát azokat a lehetőségeket, amelyeket az aktív mód kapcsán az emberek használnak, azokat szerintem az elmúlt esztendőben már nagyon lényegesen ki tudtuk terjeszteni, úgyhogy mindenkinek széles választási lehetősége van. Különösen fontos célcsoportnak tartom a gyerekek célcsoportját. Nekem is van 4 fiam, és ugye azzal szembesültem, hogy nagyjából ezek a parkokban található játszóterek, ezek egy 6 éves korig tudják szórakoztatni a gyerekeket, mert van mérlekhinta, meg rendes hinta, meg csúszda, de aztán így 7 év fölött nagyjából csak focipályák, bekerített focipályák vannak. Na most itt a Bringa Park programunkkal, a Gör Park programunkkal ezen is szerettünk volna változtatni, hiszen a gyerekek nagyon komoly versenytársat hoznak magukkal a telefonjaikon a nap minden órájában, és ezekkel szemben kell olyan mozgási lehetőséget kínálni nekik, amelyek szórakoztatóak, versenyképesek, és amelyek miatt hajlandóak letenni a telefonjukat is akár.
Majd mindjárt kérdezném arról is, hogy a Bringa Park pontosan mit jelent, de előtte még egy kicsit arról, hogy hogy változik, vagy hogy változott az aktivitás Magyarországon. Hogy állunk szabadidő sportoló számban Európában, illetve a régióban? Mekkora a különbség, vagy mekkora az előnyünk? Vannak-e ilyen adatok? Össze lehet ezt egyáltalán hasonlítani?
A szabadidős sportolók számát azt nehéz egészen pontosan meghatározni, hiszen nincs fix nyilvántartásoló. Amit lehet nézni, hogy az időmérlek szerint ki mennyit fordít rendszeresen mozgásra, és hát ebben a statisztikában nem állunk különösen jól, bár javuló a helyzet. Hogyha összevetjük más országokkal, akkor sajnos keveset fordítunk időben mozgásra, és ezzel szoros összefüggésben az, hogy az elhízottsági világranglistán ugye a 3.-4. helyen szereplünk, ami hát egy elég kínos helyzet, úgyhogy itt mindenképpen javulni kellene ezen a területen is, nem keveset. Ugyanakkor vannak biztató jelek, például a Eurostat nemrég tette közzé azt a statisztikáját, ami azt mutatta, hogy 2010 és 2020 között Magyarországon 3,6 évvel növekedett az egészségben eltöltött várható élettartam. Ez az egyik legnagyobb növekedés egyébként az Európai Unióban, és ebben már tetten érhető az, hogy változik az egészséghez való viszonyult. Tehát most, hogy 2010 és 2020 között tényleg érdemi életszínvonal növekedés volt Magyarországon, ez azt is lehetővé tette, hogy az emberek jobban figyeljenek az egészségükre. És ebben az adatban is megjelent, illetve a KSH-nak van egy másik adata, ami arra kérdez rá, hogy hány százaléka véli magát az embereknek egészségesnek. És az egészségben tehát azoknak az embereknek a száma, akik egészségesnek vélik magukat, szintén ebben a 10 éves időintervallumban 7%-kal növekedett, ami szintén egy nagyon nagy mértékű növekedés, úgyhogy ez is azt jelzi, hogy próbálunk egyre egészségtudatosabban élni, de azt azért el kell mondjam, hogy látva a nemzetközi adatokat, azért még itt nagyon-nagyon nagy tér van előttünk, tehát nagyon gyorsan növekedtek ezek a számuk, nagyon jó irányban, ugyanakkor elég mélyről indultunk. Úgyhogy ha el szeretnénk érni, hogy 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozunk, akkor hát legalább ilyen tempóban kell ezen az utat tovább mennünk.
Mekkora ez a tér, ez az időlemaradás? Az időmérleg adatok szerint hol állunk mi, és hol áll mondjuk a régió többi országa, vagy akár az uniós átlag?
Hát annyit tudok mondani, hogy egy viszonylag egyszerűen érzékeltessem a helyzetet, tehát 2,5 óra heti rendszeres mozgás, az nem olyan nagyon sok, az azt jelenti, hogy az egészségben eltöltött várható élettartam az 4,2 évvel nő. Ha 2,5 órát hetente valaki arra szán, hogy egészségesen éljen, mozogjon, akkor plusz 4 év egészségben eltöltött évet kap az életében. Ezt szerintem érdemes mindenkinek végig gondolni. Mi tényleg ezért kezdtünk például futóköröket építeni, hiszen például a futókör az arra nagyon jó, hogyha tényleg ezeket oda visszük, ezeket a lehetőségeket a városban, akkor az emberek tudnak úgy mozogni, hogy munka előtt kimennek futni, majd hazaszaladnak, és átöltöznek, és utána mennek dolgozni. És ugyanezt szeretnénk elérni a gyerekeknél is, tehát ezért van ez az aktív települések program részünk, amit az Aktív Magyarország programon belül elindítottunk, hogy helyben megteremtsük a mozgás lehetőségét az embereknek. Fordítottunk is le kiadványokat, amiket nagyon előremutatónak láttunk, ezért lefordítottuk például Angliában a gyalogos és kerékpáros stratégiát. Ez egy hihetetlen anyag, tehát nálunk Magyarországon a legvadabb kerékpáros szervezetek sem mernek olyanokat megfogalmazni, ami a Boris Johnson előszavával ellátott stratégiában szerepel. Például csak egyetlen példát hadd mondjak, hogy nagyon nagy problémának látják, hogy a gyerekeknek óriási részét autóval szállítják az iskolába. És Boris Johnsonék azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egyharmaddal csökkenjen az autóval iskolába szállított gyerekeknek az aránya, mert ez jut a környezetvédelmnek, a London forgalmi dugóit visszaszorítja, és a többi, és a többi. És olyan elképzeléseket fogalmaztak meg, hogy az iskolák előtti útszakaszokat le kell zárni az átmenő forgalom elől, tehát csak a helyi lakók mehetnek be, és így próbálják megakadályozni, hogy autóval vigyék a gyerekeket iskolába. Hát nem tudom, hogyha Magyarországon bárki egy ilyen programot megfogalmazna, annak mi lenne a következménye. Még egyszer mondom, ez Angliában hivatalos program. És azért emeltem ki ezt a fokozatváltás angol kerékpáros és gyalogos stratégiát, mert ebben van egy nagyon előremutató gondolat, ami arról szól, hogy a közlekedésre fordított időt is érdemes kihasználni rendszeres mozgásra, és Boris Johnson úgy fogalmazott, hogy az a célunk, hogy a kerékpárutak ingyenes, mindenki által használható konditeremmé váljanak. És ez szerintem egy nagyon bölcs gondolat, hogy nagyon nehezen tudunk időt szakítani a mindennapos darálóban arra, hogy mozogjunk. Viszont hogyha például biciklivel megyünk a munkahelyükre, akkor azt az időt, amit egyébként közlekedéssel töltünk, azt tulajdonképpen felhasználjuk arra is, hogy egészségesebben éljünk, és ezáltal jobb lesz a kondíciónk, az egészségi állapotunk, a mentális állapotunk, és erre például Angliában, Hollandiában, Dániában, Belgiumban nagyon komoly programot építettek, és én tényleg bízom abban, hogy Magyarországon is sikerül ebben az irányba elmozdulni, és hát előbb-utóbb itt az elhízottsági világranglista kétes dicsőségű első részéről valahogy majd hátrébb tudunk csúszni.
Akkor össze is jöhetne a 2,5 óra, hogyha az emberek többsége, vagy legalábbis egy része heti 2-3 alkalommal kerékpárral menne munkába.
Abszolút így van, és még egyetlen dolgot hadd tegyek hozzá, hogy Nyugat-Európában ebben a pillanatban épp egy elképesztő kerékpáros forradalom zajlik. Ezt innen mi még nem is érzékeljük, de ennek a hatása meg fog érkezni hozzánk, és annak a kerékpáros forradalomnak, ami miatt egyébként sokkal többen járnak biciklivel munkába, az az oka, hogy megjelentek az elektromos rásegítésű kerékpárok. És miközben a közvélemény kutatások azt mutatták, hogy ilyen saját erőből működő biokerékpárokkal, ahogy valaki tréfásan mondta, körülbelül 5 kilométer az a távolság, ahonnan az emberek hajlandóak biciklivel munkába járni, onnantól kezdve a fölött meredeken csökken kerékpárral munkába járók száma. Aközben az elektromos kerékpárok megjelenésével ez a távolság 15 kilométerre növekedett. Tehát 15 kilométer után kezd el erőteljesen csökkenni a munkába járók száma. Az elektromos kerékpárokkal új célcsoportok érhetők el, akik régebb óta fiatalok, akik kevesebbet mozognak, rosszabb a kondíció, idősebbek vagy hegyesebb vidékeken laknak. Ezeknek a számára mind kinyitja a lehetőséget az elektromos kerékpár, és hogy a forradalomnak a méretét érzékeltessem, 8 évvel ezelőtt 4000 elektromos kerékpárt adtak el Németországban, 7 évvel később tavalyra ez a szám, ez 2 millióra növekedett. Tehát 4000-ről 2 millióra. Tehát döbbenetes az az átalakulás, ami most Nyugat-Európában kerékpáros fronton tartott, elindult, és erre próbáltuk mi is elindítani Magyarországot, amikor az Innovációs Technológiai Minisztériummal közösen elindítottuk a pedelek vásárlási programot, és az elmúlt időszakban, mindjárt végig kell gondolnom, de körülbelül olyan 3500 pedelekre 3 hónap alatt már támogatási igény is érkezett, úgyhogy 9-10 ezer elektromos rásegítéses kerékpárhoz fogjuk tudni hozzásegíteni az embereket, amit érdemes abban a perspektívában nézni, hogy tavaly előtt Magyarországon kb. 3500 ilyen bicikli fogyott el. Az idei évben ez elérheti majd a 10 000-et is, csak amit támogatással vásárolnak. Ugyanakkor a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az egész világon hiány van most kerékpárból, kerékpár alkatrészekből, úgyhogy a magyar kerékpár forgalmazók azok szívják a fókat, hogy fogják tudni a megnövekedett igényeket kielégíteni, de ezzel nem csak a magyar kerékpár forgalmazók vannak így, hanem az egész világon mindenütt ez a probléma, ami a kerékpárvásárlásoknál előáll.
Ugye említettük többször is a 2,5 órát, a heti mondjuk így minimumot, amivel 4 évet lehet az ember egészségesebb ahhoz képest, mint hogyha nem mozogna. Most ebben a pillanatban hány óra az átlag idehaza? Mennyivel vagyunk lemaradva a 2,5 órától?
Hát bevallom, ezt most teljesen nem tudom pontosan megmondani, ez a statisztikai adat nincs az eszemben, ráadásul azért is nehéz, mert itt különböző kutatásokat olvastam, és a különböző kutatások rendkívül eltérő számokat mondanak, tehát hogy mit számít mozgásnak és mi nem, ezért hát óriási eltérések vannak az adatok között, és ezt nem ismerném mondani. Egy viszont mindenképpen látszik, hogy azért érzékelhető és komoly lemaradásunk van, és igazából ez nem is kelet-nyugati felosztás mellett történik, mert például ami számomra nagyon-nagyon érdekes volt, hogy Szlovákiában például sokkal-sokkal többet mozognak felmérések szerint az emberek, és hogy mondjam, tehát a Szlovákiát azt úgy tekintjük, mint egy hozzánk hasonló kultúrkört, és elég sok mindenben együtt mozgunk, de például a mozgásra fordított idő tekintetében északi szomszédaink nagyon sokkal előttünk állnak.
Többször említette már az Aktív Magyarország programot, az idei pályázatokat az év elején írták ki. Eddig ezen programon belül milyen sportlétesítményeket, milyen szabadidős parkokat építettek?
Az elmúlt években itt az Aktív Települések programján belül elindítottak a futókör építési programunkat, a Bringa Park építési programunkat és a Gőr Park építési programunkat. Futókörökből eddig 17 futókör megépítését támogattuk, és az idei esztendőben további 9 futókör megépítésére ítéltünk meg támogatást. Bringa parkoknál tavaly 24 Bringa park építését támogattuk, és az idei évben azt hiszem, hogy további 35 Bringa park építését támogattuk. Gőr parkok esetében 7 támogatásáról döntöttünk, idén további 2-ről. Szerintem, hogyha ezek megépülnek, akkor azt fogjuk érezni, hogy olyan nagyon sokat bővültek a mozgási lehetőségek a városaiban. Igazából azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy minden nagyvárosban legyen egy futókör, ami valahol közel van azokhoz a helyekhez, ahol az emberek laknak. Legyen egy Bringa park, legalább egy. Legyen görpark, legyen műanyag sípája, hiszen a mindennapos testnevelésben sok területen ezt is lehet használni, és minden településen szeretnénk, hogyha lenne mászóterem is, úgyhogy mászótermek felújítását és a műanyag sípáják építését is megfelelő feltételekkel támogattuk. Itt a támogatás az úgy működik, hogy 50%-át a költségeknek egy felső értékhatárig mi álljuk, mint a kormánybiztosság 50%-át az önkormányzatnak, bringaparkok esetén más is pályázhat, kell hozzátenni. És úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon jól működik, mert amikor egy önkormányzat a pénzét belrakja egy sportlétesítménybe, akkor fontosnak tartja azt, hogy ezt a sportlétesítményt, reklámozza a sportlétesítményre, futókörre, felhívja a figyelmet, és én azt látom, ezek a futókörök, ezek rendkívül hatékonyan működnek, minden korosztályt megcéloznak, sőt, igazából inkább középkorúak és idősebbek futnak rajta. Itt az Óhegy Parkban volt egy jó élményem, ide jártam futni, vagy ide járok most is, és egy időben találkoztam egy idős bácsival, aki tényleg ilyen hátizsákkal rótta a köröket. És hát mikor már 20-szor találkoztam vele, akkor egyszer nem bírtam, és megkérdeztem, hogy hát hány kört gyalogol, és hát miért teszi. És hát mondott egy nagy számot, hogy olyan 10 kilométer szokott gyalogolni reggelente hátizsákkal itt a futókörön, és azért gyalogol, mert készül a Camino-ra. Úgyhogy idős bácsi volt, ilyen 65-70 év közötti, Camino-ra készült a futókörön, de nagyon-nagyon sokan kezdenek csak amiatt futni, hogy a lakó környezetük közelében ott van egy futópálya, és gondolkoztak rajta, hogy hát kellene már mozogni valamit, de hogyha már ott van, akkor már át is billentik. Úgyhogy minden ilyen átadáson el szoktam mondani, hogyha 200 embert egy ilyen futókör, és ez egyáltalán nem irreális, rávesz arra, hogy hetente rendszer, illetve naponta, vagy hetente 3-4-szer rendszeresen mozogjon, akkor ugye már is megvan a 2,5 óra, és akkor 200 ember esetében ez azt jelenti, hogy egy ilyen futókör az 800 évet ad az adott településnek, 800 egészségben eltöltött évet, és hogyha itt összeszámoljuk, hogy hány futókört, hány bringaparkot építünk, akkor arra juthatunk, hogy ezek a beruházások akár 100 000 vagy akár több 100 000 évet is adnak összességében a magyar társadalomnak, amit egészségben tölthetnek el.
Mik a feltételek, milyen futóköröket építenek a futópályaépítési programban? Az ön által említett Óhegy parki futókör nagyjából 1-1,5 kilométer, és ott van egy talán 30 méteres szintkülönbség is. De mi az, amit támogatnak?
Végig gondoltuk, és minden támogatásunkat úgy ítéljük oda, hogy bevontunk egy témában illetékes civil szervezetet, tehát a futóköröknél a Szabadidősportesemény Szervezők Országos Szövetségét, a bringaparkoknál a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, a műanyag sípályáknál az SMS-t, a Síoktatók Magyarországi Szövetségét, a Via Ferrata építéseknél a Magyar Hegymászó Szövetséget. Velük beszéljük át a kiírásokat, és ők is bírálják el a jelentkezéseket. Én gyakorlatilag mindent eddig változtatás nélkül jóvá hagytam. Itt a futóköröknél az volt a kiírási feltétel, hogy legalább 1 kilométer hosszúnak kell lenni, legalább 120 cm szélesnek, nem keresztezhetnek utat, és nem lehet benne túlságosan sok éles kanyar. Hát volt olyan futópálya, nem viccelek, amit úgy adtak be, úgy próbáltak egy ilyen kis telekre bezsúfolni, hogy 29 derékszögű kanyar volt benne, nem viccelek, 29. Ezeket a pályázatokat nem tudtuk elfogadni, hiszen az a célunk, hogy olyan futókörök épüljenek, amelyekre mindannyian büszkék vagyunk, és amelyekre büszkék lehetünk, hogy erre fordítottuk a közpénzt. Meg van határozva egyébként a rétegrend, hiszen azt is szeretnénk, hogy ezek a futókörök 10 év múlva is működnének. Az idejében történt egy változás, nagyon sokan panaszkodtak, hogy legalább 1 kilométer hosszúságot nem tudják teljesíteni, úgyhogy az idei pályázatnak, vagy idei programnak két része volt. Az egyik 1 kilométer feletti futópályák, a másik pedig 800 méter feletti futópályákra most megnyitottuk a lehetőséget, hogy az idei 9 pályázatból 2 800 méter feletti, és a többi az 1 kilométer feletti futókör volt. Egy-két futókör az tényleg nagyon szép helyszínen lesz, tehát például az EGRI futókör, az én Egerbe jártam főiskolába, ott az érseki kert körül fog futni, az lesz. És hogy a kérdésére még válaszoljak, azért nem gondoljuk, hogy kisebb köröket is támogatnánk, mert erre egyszer volt már lehetőség, ilyen 400 méteres köröket támogatták. Támogatotta a kormány a street workout játszóterek esetében. Mi arra gondoltunk, hogy olyan köröket támogatnánk, ahol hosszabb távot is lehet futni, tehát 4-5 kilométernél. Tehát egy 400 méteres pályán, hogy valaki fut egy 5 kilométert, akkor elszédül és beleül, és nem is tudja már számolni. Úgyhogy mi direkt a kicsit hosszabb távot futókra gondoltunk, és azért maradtunk ebbe a 1 kilométerbe, később pedig felpultunk és 800 méterre, hogy akik hosszabb távokat futnak, azok is megtalálják a megfelelő lehetőséget.
Számításaik szerint, az adatok szerint, ha vannak ilyenek, hogyan változott a rendszeres futók száma az elmúlt időszakban, vagy akár a pandémia alatt?
Nehéz megmondani ezt szintén, mert nem tudjuk ezt pontosan számolni, de azt tudtuk mondani, és ezt az előbb már említettem, hogy 2010 és 2019 között a szabadidős sporteseményeken, a Vizer Maraton, Vivicita, stb. Ismerjük ezeket a nagy futóeseményeket, nagyon-nagyon dinamikusan és látványosan növekedett a résztvevőknek a szám. 2020-ban, mivel a futóversenyek nagyjából elmaradtak, igazából ezt a növekedést ezt a pandémia megtörte, úgyhogy ilyen típusú adatunk nincsen. Ezzel párhuzamosan említettem, hogy 2010-es vagy 12-es 65-ről 2018-ra 250 fölé emelkedett a megszervezett félmaratonok száma Magyarországon. Ez egy döbbenetes növekedés. Tehát jókunk van feltételezni azt, hogy sokkal többen futnak, mint 8-10 évvel ezelőtt. És hát ugye sokat gondolkoztunk, hogy mit lehet tenni még, hogy most, amikor például ilyen futó eseményeket nem lehet szervezni, hogy valahogy ezeket az igényeket kiszolgáljuk. És az öt próbával együttműködve a geogo.hu alkalmazást találtuk a legcélra vezetőbbnek. Itt a geogo.hu-ra fel van telepítve rengeteg sok futó kijelölt futókör, amit különböző emberek, szervezetek jelöltek ki, és ha az ember elindul itt ezeken a futókörökön a telefonjával, akkor ezeket a futóköröket teljesítheti. Látja azt is, hogy mások milyen idő alatt teljesítették ezt, össze tudja hasonlítani. És hát itt is most már több ezres létszám van, aki ezeket követi, és bízom benne, hogy ahogy a jó idő növek, vagy jó idő az egyre inkább beköszön, itt ezeken a geogó alkalmazásokon futók száma, kerékpározók száma, most már felkerültek az első vizitúrák is, ezeknek a száma ez növekedni fog. Tehát bárki, aki letölti, az látni fogja, hogy hogyan működik a rendszer. Rengeteg ilyen felkínált instant túrát kap, kiválaszthatja azt, ami a legközelebb áll hozzá, tehát akár helyben, vagy akár ahova el szeretne menni hétvégén. Ennyit tudunk most tenni, és hát nagyon bízunk benne, hogy hamarosan majd újra lehet szabadidős sporteseményeket is szervezni, de emellett a BSI is szervez különböző ilyen instant túrákat, hogyha benevez valaki és lefut 10 kilométert, 21 kilométert, akkor ugyanúgy kap pólót, ugyanúgy kap érmet, mint hogyha ezt a Vivicita versenyen tette volna. Úgyhogy tényleg a sportesemény szervezők igyekeznek kreatívan állni itt a helyzethez, és próbálják megteremteni a mozgás lehetőségét továbbra is mindazoknak, akik ezt kívánják, de azért ez nyilván sokkal-sokkal nehezebb, mint egy ilyen békeidőben, amikor lehet nagy futóeseményeket szervezni, aminek egyébként önmagán túlmutató jelentősége van. Én is úgy vagyok, hogy amikor benevezek egy félmaratonra, ami most már az én koromban nem megy olyan nagyon könnyen, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor érzem, hogy arra készülni kell. És amikor a félmaratonra benevezek, ha ezt időben teszem, akkor előtte legalább egy hónapig sokkal rendszeresebben és céltudatosabban járok futni, mint hogyha egy ilyen eseményre nem nevezek be, és azt hiszem, hogy nem csak én vagyok így, hanem nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy ezekre a futó eseményekre szükség van, ezzel a GeoGo alkalmazással, meg instant túrákkal próbáljuk ezt az időszakot áthidalni. De hát én tényleg nagyon-nagyon bízom benne, hogy itt az oltások most már jó ütemben érkeznek, talán jövő héten engem is be fognak oltani, és akkor ebben az esetben májusban, hogy szépen lassan visszatérhetünk a normális életünkbe, és mindenki sokkal szabadabban megtalálhatja azokat a sporteseményeket, sportrendezvényeket, mozgás lehetőségeket, ahol ki tudja mozogni magát, és amire fel tud készülni.
Említette, hogy az Aktív Magyarország program keretében sziklamászó iskolák építését, mászótermeket, vasalt utakat, görparkokat és bringaparkokat is létrehoznak, segítenek ezen létesítmények, ezen lehetőségek létrehozásában. De mit jelent a bringapark például?
Hát a bringapark programban többféle bringapark építésére tettünk javaslatot, vagy többféle bringapark építésére lehetett jelentkezni. A legtöbben pumpapályára jelentkeztek. Ez egy ilyen dombos pályarendszer, ami egyébként nagyon-nagyon jól segíti azt, hogy a gyerekek megfelelően tudják a kerékpárjukat kezelni, és amikor nem ilyen nehezített, akadályokkal ellátott bringaparkokban bicikliznek, hanem mondjuk a közlekedésben vesznek részt, akkor is sokkal stabilabban és biztosabban ülnek a kerékpáron. Itt egy kis kitérőt engedjen meg, tehát hogy óriási sikernek érzem, hogy a gyerekekkel elkezdtük a közlekedési alapvizsga letételét, ugye néhány évvel ezelőtt civil szervezetekkel elkészítettük a közlekedési kisokost, és most az idejében előre léptünk, mert közlekedési alapvizsgát lehetett nőni, és két hét alatt 56.493 gyerek tette le a vizsgát. Ez szerintem nagyszerű, hiszen a kereszt szerint egy 12 éves gyerek kimehet a főútra biciklizni, és eddig nem nagyon kérdezték meg, hogy egyébként az alapvető közlekedési ismeretek megvannak-e a fejében. Most szerintem ez változik, és ez úgy kapcsolódik ide, hogy van egy olyan hosszabb távú elképzelésünk, hogy a gyerekeknek ilyen gyakorlati vizsgára is idővel majd lehetőséget kell biztosítani. Ezt sem mi találtuk ki, a világ több országában van ilyen. És például ezek a bringaparkok, ezek nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, hogy ha már a közlekedési alapismeretei megvannak a gyermeknek, akkor a kerékpár kezelésben is egy kicsit ügyeskedjenek. Az elmúlt évben 24 bringaparkot támogattunk, az idei évben a támogatott bringaparkoknak a szám az további 35, és reménykedünk abban, hogy az elkövetkező években is ezt a programot tudjuk folytatni, és ezzel el tudjuk azt érni, hogy a gyerekek bringázás tudása az megnövekedjen, biztosabban üljenek a bicikli, és amíg hozzárakjuk, hogy és még a kereszt is ismerni fogják, akkor reménykedünk abban, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy kevesebb közlekedési baleset legyen a jövőben.
Ez az alapvizsga hol érhető el? A közlekedő kisokkost nagyjából 200 ezer példányban nyomtatták ki eddig, illetve elérhető online is. Mik a tervek?
Hát a közlekedési kisokost eddig 400 ezer példányban nyomtattuk ki, minden évben megkapták a negyedik osztályosok, és már 4 éve megy, ezért a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik osztályosokhoz jutott el a közlekedési kisokos, és igazából az a terv, az idei év egy ilyen kísérleti esztendő volt, bár tavalyi évben ezt már el akartuk indítani, csak itt is a pandémia közbeszólt. A gyűrű előtt szerettük volna, hogyha a közlekedés, első közlekedés alapvizsgát leteszik a gyerekek, de hát a gyűrű is elmaradt, a gyerekek nem jártak iskolába, úgyhogy tavaly nem tudtuk megszervezni. Az idei évnek nagyon-nagyon pozitív a tapasztalata. Tehát, hogy úgy értük el ezt a létszámot, ezt az 56 ezres számot, hogy a munkára kijelölt második héten a gyerekek már nem jártak iskolába. Tehát én bízom benne, hogy májusban majd lesz még egy lehetőség, az e-kréta rendszeren belül lehet vizsgázni a gyerekeknek egyénileg, és én bízom benne, hogy a második körben még egyszer ennyi gyermek legalább el fogja tenni ezt a vizsgát, és én azt kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy 100 000 gyereket el fog tudni érni csak ebben az esztendőben, hogy egy kicsit foglalkoznak lesszel, levizsgázzanak, és és hogy mondjam, és tudatosabban és biztonságosabban közlekedjenek. És én biztos vagyok benne, hogy ez nem is egy és nem is két balesettel fogja csökkenteni a baleseteknek a számát, de ezen az úton tovább kell menni. Nekem azon felül, hogy a gyakorlati vizsgát is, vagy a gyakorlati vizsga lehetőségét is meg kellene nyitni a jövőben, az az elképzelésem, hogy ezt később jogszabályilag is rendezni érdemes, és jogszabályban is valami támaszt kellene adni, hogy a 4.-5. korban ilyen vizsgát a gyerekeknek le kelljen tenni, hiszen nagyon-nagyon fontos, tényleg minden gyerek felsős korában már elkezd közlekedni, egyre többet jár gyalog, egyre többet jár kerékpárral a közlekedésben, nem mindegy, hogy milyen biztonsággal teszi ezt. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, amit az előbb kellett volna mondanom, hogyha valakinek nem sikerül a vizsga, mert ilyen is volt szép számmal, akkor nem az a gond, hogy ezt a gyereket elkasszáljuk, hanem ennek minden ilyen gyereknek természetesen meg lesz nyitva a következő vizsgázási lehetőség, meg az azt követő vizsgázási lehetőség, hiszen azt szeretnénk, hogyha minden gyermek biztonságosan tudna közlekedni. És talán egy kicsit motiválja a gyerekeket, hogy mindenki, aki sikeres vizsgát tesz, az egy szép oklevelet kap, amin Vaskata Blanka és Walter Attila biztatja a gyerekeket, gratulálnak nekik, és biztatja őket, hogy bringázzanak úgy, ahogy a nagyok, biztonságosan, és reméljük, hogy ez is egy kicsit segíteni fogja azt, hogy még több gyereknek legyen kedve letenni ezt a vizsgát.
Mert ugye Walter Attila Tour de Hongrie győztes az elmúlt napokban igencsak jól szerepelt a katalán körversenyen, országúti kerékpáros, és egy példakép, Vaskata Blanka januárban megnyerte az U23-as korosztályában az összetett ciklokrossz világkupát, egy hónappal később harmadik lett a világbajnokságon, szintén korosztályos mezőnyben, ha valaki esetleg őket nem ismerni, és ugye említette ezen túl a Giro d'Italiát, mert hogy tavaly Budapesten lett volna rajtja egy időfutam. Mikor jöhetnek a versenyzők Magyarországra? Mik a mostani tervek? Mert hogy idén februárban jelentették be, hogy a torinói időfutam lesz a budapesti helyett. Mikor lesz Budapesten Giro d'Italia? Mik a mostani információk?
Hát ez egy nagy kérdés. Most készítettünk Fürjes Balázsik államtitkárságával egy közös kormány előterjesztést, amiben kérjük a kormányt, hogy döntsön arról, hogy legyen egy Giro d'Italia 2022-ben Magyarországon, Budapesten vagy sem. Ez egy elég nagy összegbe kerülő verseny, ugyanakkor hatalmas hatása van, tehát meggyőződésem, hogy a turizmusra nagyon pozitívan hatna, ráirányítja Magyarországról a figyelmet. Azt kell látni, hogy 2022-ben áprilisban választások lesznek, május elején lenne a Giro d'Italia, tehát én amellett vagyok, hogy érdemes lenne ebbe belevágni. Ugyanakkor, ha itt a politika ennek neki feszül, és mit tudom én, budapesti önkormányzat mondjuk ezt nem támogatja, és hogy mondjam, különböző engedélyekkel megnehezíti a verseny szervezését, akkor talán nem lenne érdemes belevágni. Én ezzel együtt reménykedem, hogy ez nem így lesz, és talán a következő évben ezt meg tudjuk rendezni, de mindenképpen nagyon-nagyon megnehezíti a rendezvény megszervezését az, hogy így nagyon összecsúszik a választásokkal. Ezzel együtt én bízom benne, hogy a kormány pozitívan fog dönteni róla, és ez egy olyan esemény lesz, amiben a fővárosi önkormányzat és a kormány együtt tud működni. Ugyanakkor látni kell, hogy ez tényleg nagyon komoly összeget jelent, bár a 2020-as rendezésre az összeget a kormány már biztosította, úgyhogy az a kérdés, hogy a 2022-ben belevágunk, akkor már úgy kell megszerveznünk, szerintem, hogy plusz forrást ez semmiképpen ne igényeljen, úgyhogy ez szerepel az előterjesztésben. Én azt hiszem, hogy májusban meg fog születni a döntés erről.
A fővárosi önkormányzattal egyeztettek már a kérdésben?
Hát egyelőre magunk próbáltuk egyeztetni, hogy mi legyen az elképzelés. Amikor 2020-ban a Giro-nak a rendezését lemondtuk, akkor 2021-es rendezésre gondoltunk, sőt az olaszok megkérdeztek minket, hogy 2020 őszén akkor vállaljuk-e. akkor 20 őszén nem vállaltuk, aztán kiderült, hogy 21 tavaszán sem lesz erre lehetőség, úgyhogy hát most jutottunk el oda, hogy körvonalazódik, hogy 2022-ben esetleg ezt megtennénk. A fővárosi önkormányzata az egyeztetések előttünk állnak.
És egy másik hasonlóan fontos és talán még több kerékpárost érintő fejlesztés. A NIF korábbi tervei szerint idén fejeződhet be a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése. Hol tartanak a munkával?
Hát sajnos a helyzet ennél egy kicsit rosszabb. A NIF először 2019-ben ígérte a Budapest-Balaton kerékpárosnak a megépítését. Ugyanakkor el kell mondani, hogy az egyeztetések és a tervezés az rendkívül lassú folyamat. Én még nem voltam kormánybiztos, ezt nem hittem el, hogy így van, de még annál is rosszabb, mint amit gondoltam. Tehát, hogy 5-6 éves előkészítés után egy új önkormányzati választást követően az önkormányzati képviselőtestület mást gondol, és mit tudom én, Szentendrén például így akadályozódott meg annak a gyalogos kerékpáros hídnak az építése, ami Szentendrét kötötte volna össze Szigetmonostorral, a Szentendrei szigettel. 2014-ben már, tehát 2 önkormányzattal ezelőtt az önkormányzat döntést hozott, hogy hol legyen a híd. Ezt a hidat aztán előkészítették, meg volt a tanulmányterv, majd az új önkormányzat más döntött. Hasonló történik most Biatorbágyon, ahol 5 év előkészítés után olyan nyomvonal, amit az önkormányzat támogatott, olyan nyomvonalat most a lakossági tiltakozás miatt nem lehet megépíteni. Ugye a NIF az nem tud más tenni, próbál egyeztetni minden szereplőkkel, de ha a szereplőknek a véleménye változik, akkor ott probléma adódik, úgyhogy most Biatorbágyon például népszavazás lesz a kerékpárútnak a nyomvonaláról. A népszavazás pedig már az engedélyezett kerékpárút építése közben történik, tehát már a közbeszerzést is megnyerte a kivitelező cég, ami most itt felfüggesztésre kerül. Úgyhogy én ezzel együtt komoly esélyt látok rá, hogy 2022-re el fog készülni a kerékpárút, tehát minden hiányzó szakaszra Balaton akaratja és Budapest között most már megvan a kivitelező cég, megvan a nyomvonal, és bízom benne, hogy 2022-ben ezen a kerékpárúton már nyugodtan és biztonságosan végig lehet menni.
Ezen 2-3, esetleg 4 helyszínen kívül tulajdonképpen készen van már ez az út?
Nem, hát minden helyszín, vagy minden szakasznak most már megvan a kivitelezője, megvan a kivitelezési szerződés, ezeket a szakaszokat építik. A szakaszok egy részének az átadási határideje az a következő esztendőben lesz. Van, amelyiknek hamarabb, van, amelyiknek később. Nyár végén, azt hiszem nyár végén van az utolsó szakasznak az átadása. Én nagyon küzdöttem, hogy hát nyár végén már kevesebb értelme van átadni egy kerékpárutat, mint nyár elején, de hát így jöttek ki a közbeszerzések, úgyhogy 2022 második felére a Budapest-Balaton kerékpárút a jelenlegi tudásunk szerint készen lesz.
A főváros környéki kedvelt útvonalakon és elsősorban autóutakon milyen fejlesztéseket terveznek, mert hogy nagyon sok országúti kerékpáros, az amatőrök mellett a profik is bicikliznek Dobogókőre, illetve Visegrádra, Esztergomba. Szentendre és Visegrád között már igencsak elhasználódott a közút, van, ahol a növényzet is belóg, illetve volt arról szó, hogy táblákat helyeznek ki, pont a megnövekedett kerékpáros forgalom miatt. Szóval ezen területeken terveznek fejlesztéseket, hogy jobban kerékpározhatóak legyenek ezek az utak?
Hát sok területen szervezünk, vagy terveztünk fejlesztéseket, ami most nagyon örömteli, hogy elkészült a Szentendre-Budapest közötti kerékpárút, ez tényleg gyönyörű lett, és elképesztően sokan használják. Tehát mondtam, hogy 100 000-en használták a Tiszafüred-Koroszló közötti kerékpárút, tehát június és évvége között. Hát szerintem a Szentendrei kerékpárútnak a forgalom az ennél még sokkal nagyobb lesz, tehát folyamatosan kerékpárosok tömege hömpölyög ez a kerékpárton. A Duna bal partján szemben a Dunakeszinél hiányzik egy 7 kilométeres szakasz, annak a megépítése is hamarosan elkészül, és szerintem az is egy rendkívül forgalmas kerékpárút lesz. Ugye ezek a kerékpárutak abban a szempontból érdekesek, hogy mind a hivatás forgalmi, tehát a napi munkába járást is szolgálják, mind pedig a turizmus szempontjából is nagyon nagy jelentőségűek, és hogyha itt a balparton a Dunakeszinek a hiányzó szakasza elkészül, akkor egészen Szobig el lehet majd menni kerékpárral, és gyakorlatilag még most tavasszal elkészül a Szob-Ipolydamást közötti kerékpárút is, úgyhogy akkor már Ipolydamártig is el lehet jutni a Duna balpartján Budapestről, sőt ott az Ipoly, és ott pedig épül Ipolydamás és Helenba között egy kis hidacska az Ipoly fölött, és így tulajdonképpen egészen Párkányig nagyon kényelmesen a Duna balpartján el lehet majd jutni. A jobb parton Szentendre fölött elég nehéz. A Szentendrei önkormányzat nem szeretné, hogyha a Duna mellett a korzón kerékpárosok keresztül haladjanak. Most volt egyeztetés a Szentendrei Szentendrét keresztül szelő 11-es főútról, ott mindenképpen szeretnénk, hogyha megmaradnának a kerékpársávuk, sőt, egy kicsit ezeket még az átépítés felújítás során szeretnénk biztonságosabbá tenni, viszont utána is elég sokszor Leányfaluig még van egy kerékpárút, utána viszont elég sokszor beütközünk abba a problémába, hogy nagyon-nagyon kevés a hely, a hegység, a település és a Duna között, úgyhogy nehéz elvinni a kerékpárutat. Ezért is született az a döntés, hogy a Euróveló 6-os Dunamenti kerékpárutat, azt Dunabogdány és Kisoroszi között a Szentendrei szigetre vezetjük, és a kerékpárut a Szentendrénél jön vissza egyébként a Duna jobb partjára. Dunabogdány és Kisoroszi között is most készülnek a híd tervei, de hogy olyan helyet tudjunk találni, ami a lakosság számára elfogadható, ehhez Dunabogdányban egy vízbázist ki kellene váltani, a vizet pótolni kellene, tehát itt is vannak kihívások, de az egyeztetések folyamatban vannak, de mindenképpen szerintem nagyszerű lenne, hogyha a Szentendrei szigetet itt a Budapest környéki kerékpáros életbe be tudnánk kapcsolni. Tényleg ez egy fantasztikus szigetünk. Itt tényleg jól meg lehet oldani a kerékpározást. Másik probléma, amire itt a kérdése kapcsán ki szeretnénk térni, ez ugye a kerékpárút használat, kötelező kerékpárút használat. Az összes kerékpáros szervezetnek a KRESZ módosító csomag során az első kérése, hogy a kötelező kerékpárút használatot el kell törölni. És ugye ez abból is adódik, hogy akik biztonságosan jól kerékpároznak, gyakorlott kerékpárosok, azok, ha a kerékpárúton a családok kisgyerekek között mennek, különösen az ilyen keskeny, rossz állapotú kerékpár, azok nagyobb veszélyben érzik magukat, ráadásul a városokban, amikor a kerékpárutakat a járdán vezetjük, a baleseti statisztikák szerint ezek inkább veszélyesebbek, mint biztonságosabbak, mint hogyha az útszélén bicikliznének, hiszen ha egy viszonylag tempósan kerékpározik valaki az útszélén, akkor a forgalom része az autók érzékelik, és hát innentől kezdve van egy konfliktus, hogy a versenykerékpárosok azok hol kerékpárultanak, az útszélén, vagy egy olyan kerékpárúton, ami a baleseti statisztikák szerint veszélyesebb, mintha az útszélén bicikliznének.
Mikor lehet döntés a KRESZ módosításával kapcsolatban, mert ugye amit említett, azok az országúti kerékpárosok 30-35-40 km/h közlekednek nagyon sok esetben városon kívül, miközben ugye ugyanott szeretnének a családok érthető okokból a 8-10 éves gyerekekkel is biciklizni, mert mondjuk elmennének Szentendrére vagy Visegrádra, és természetesen ők nem ezt a tempót diktálják.
Hát és még egyszer mondom, hogy nem csak ez a probléma, hanem nagyon sok kerékpárút egyértelműen veszélyesebb, bármilyen hihetetlen, mint az útszélén kerékpározni. A KRESZ módosítással kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy 3 éve folyik az egyeztetés, nagyon-nagyon lassan haladunk, nagyon sok körön vagyunk keresztül. Most legutóbb az Országos Balesetmegelőzési Bizottság volt, aki végig tárgyalta az anyagot. 7 vagy 8 pontban a javaslatcsomag kapcsolatban további kérdések elvetődtek fel. Halmosi Zsolt vezérőrnagy úrral abban állapodtunk meg, ő az OBB vezető, hogy a húsvét utáni második héten, hogyha a helyzet lehetővé teszi, akkor egy nagy egyeztetést fogunk tartani a Zoom-on, és a vitás kérdéseket megpróbáljuk tisztázni. Nem csak emiatt szükséges egyébként a KRESZ-nek a módosítása, például rengeteg új ilyen elektromos mikromobilitási közlekedési eszközé jelent meg, elég csak mondjuk az elektromos rollerekre gondolni, és ezeknek a szabályozását is valahogy a KRESZ-ben meg kellene határozni, csak úgy, mint az elektromos rásegítésű bicikli. Tehát itt vannak olyan feladatok, amiket a KRESZ módosítása során meg kell oldani, mert a technika fejlődése hozta, hogy erre is valamilyen módon reagálni kell. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az OBB-vel történt egyeztetés után most már tényleg végre lesz egy olyan csomag, ami elfogadható lesz mindenki számára.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!